Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet. A következő fél órában egy korábbi beszélgetést elevenítünk fel Szabó István séffel. Ő az a mester, aki az idei Oscar gálán tradicionális magyar ételekkel kínálta a világ hírességeket. Hogy hogyan kapta meg ezt a feladatot, illetve melyek voltak azok az étkek, amelyeket feltálalt, Buza Sándor kérdezte az esemény után a séfet a részletekről.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Hát akik olvastak híreket, azok pontosan tudják, hogy nagy szenzáció volt az a hír, miszerint magyar séf is főzött az Oscar gálán. A magyar séf itt van velem szemben a stúdióban, Szántó Istvánnak hívják. Szervusz István, köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz, sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
28-án volt?
Hú, ugye a pontos dátumra nem emlékszem, azt tudom, hogy 3 héttel ezelőtt volt, igen.
Kipihented magad?
Most már kezdem visszanyerni a régi önmagamat.
Persze mindenkit az érdekel, hogy hogyan kerültél te oda az Oscar gálára főzni, meg a magyar étkeket bemutatni, de azért szeretném egy kicsit bemutatnád magadat. Azt tudom, hogy te cukrászként végeztél.
Így van. Hát rögös volt a kezdet, de nem tudtam elkerülni.
Nem tudtam elkerülni Eszterházi torta.
A vendéglátás vonalát. Hát ez volt nekem a gyerekkori álmom, hogy séf legyek. Másik vonalon indultam el, és így hát érettség után mentem át, kezdtem el a cukrász tanulmányaimat, és akkor innentől kezdve az elmúlt 20 éve a vendéglátás boldog útján telik.
De hát akkor lehet azt mondani, hogy te mondjuk egy precíziós gépsorról menti a szalag mellé? Ugye már azt szokták mondani, hogy a cukrászok azok úgy nagyon-nagyon megtanulják azt a pepecs munkát, azt a nagyon odafigyelést, a fókuszálást, a grammokkal való játszadozást.
Ez pontosan így van, de ennek így hosszú távon ennek örülök. Tehát, hogy először kialakult bennem az a fajta precizitás, hogy a cukrász nem tud hibázni, nem hibázhat. Tehát hát ott akkor derül ki, amikor fel van vágva a sütemény, hogy az most milyen lett, ott nem lehet utána sózni, vagy tovább sütni, vagy még kicsit besűríteni. És viszont ezt én úgy érzem, hogy át tudtam vinni kellőképpen a konyha irányba, és az a fajta konyhai lazaság, ami sokszor jellemző, ez tök jól tudja kiegészíteni az a fajta következetesség, amit ugye még a cukrászatból hoztam magammal.
Akkor ez azt is jelenti, hogy te a saját szakmádba nem is gondolnám, hogy nem, de maximalista kell, hogy legyél.
Hát, hogy ki tudja, mit jelent ez a szó, de én úgy gondolom, hogy az vagyok kellőképpen.
Hát a szó azt jelentheti, én azt gondolom, hogy a minden ember szakmájában van egy szint, amit ő egy etalonnak érez, és ha azt a szintet megugorja, vagy meg tudja valósítani, akkor úgy elmondhatja, hogy egyébként én fókuszált vagyok, odafigyelek, precíz vagyok, rendszerető vagyok, és még sorolhatnám.
Hát az biztos, hogy addig nem nyugszom, amíg nem tudom kihozni az adott helyzetből azt, amire képes vagyok. És akkor viszont így addig megyek, amíg azt meg nem tudom valósítani.
És akkor hogyan lett a cukrászból séf?
Nekem az alapvágyam az, hogy az volt, hogy séf legyek, tehát hogy konyhában dolgozzak. Nem volt meg a lehetőségem, hogy konyhán kezdjek el tanulni, mert nagyon késő jött az ötlet. Szeptember 1-én nagyjából, hogy én most a vendéglátást akarom elkezdeni. És kizárólag cukrász képzése volt lehetőség. Majd akkor átkerülhetek, mit tudom, fél évkor szakácsnak. És annyira jól kezdtem el a cukrász világban mozogni, hogy versenyeken is részt vettem. 2005-ben még a szakma kiváló tanulója címet is magamilyenak tudhattam itt Magyarországon. És akkor lehetőségem nyílt Franciaországba kimenni egy ösztöndi keretében.
Ez volt három év,
itt az első évben sikeresen megszereztem a cukrászdiplomát, és akkor jött a váltás, hogy akkor most viszont elkezdem azt, ami még inkább érdekel, és átmentem szakástanulónak.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a franciaországi 3 évedből 1 év még a cukrászaté volt, és a másik 2 pedig már átmenti szakástanulónak.
Így van.
Ugyanabban a városban, ugyanabban az intézményben? Vagy?
Az intézmény az ugyanaz volt, és ez Lorraine megyében van még mai napig is.
Ez hol van Franciaországban?
Ez az északi terület, tehát ez a Luxemburg, Belgium közelében lévő terület.
Híres luxemburgi konyha, belga konyha.
Így van. És úgy kell elképzelni, hogy az iskolának a felépítés az úgy néz ki, hogy egy hétig az ember egy gyakorlati helyen van, az egy étterem vagy cukrászat, és három hétig, és egy hétig meg az iskolában. Tehát ez egy ilyen úgymond ilyen bentlakásos rész.
Hát ez a klasszikus elmélet gyakorlat.
Így van.
És amikor letelt a két év, vagyis a három év, akkor mi mondatta veled azt, hogy hazajössz Magyarországra?
Egyfelől az, hogy nem menekültem itthonról, hanem valóban tanulni mentem ki. A másik meg az, hogy családot akartam. Családot szerettem volna
alapítani,
igen.
Sikerült?
Hát rá egy vagy két hónappal megismerkedtem a feleségemmel, és van két családos gyermekünk is, tehát úgy gondolom, hogy teljesültek azok a vágyak.
Akkor ez a része is ki van pipálva. Hazajöttél Magyarországra, és akkor kerestél egy olyan helyet magadnak, ahol egyébként ugyanolyan magas szinten tudod folytatni azt, amit tanultál, illetve még szerettél is volna tanulni. Hol lett ez a hely? Vagy több kis kitérő is.
Erről a területről még úgy gondolom, hogy soha nem beszéltem így, és ez egy nagyon nehéz időszak volt. Ugye Franciaországból hazajönni három év tanulmány után, az ember azt hiszi, hogy na, enyém a világ. És akkor rájöttem, hogy én itthon nem végeztem el a szakásszakmát. És ez egy nagyon nagy arcunütés volt, hogy lehet, hogy
a pacal hiánya.
Jártas vagyok a francia konyhában, valamelyest, ugye, de egy hagymás törburonyánál már elgondolkoztam, vagy egy tökfőzeléknél, hogy akkor ezt most hogy. És hát elkezdtem ugye fellapozni a hirdetéseket, és kerestek az országházba, parlamentbe, szakáspozícióba kollégákat. És én ott sajátítottam el a magyar konyhát. Tehát, ha jól emlékszem, 4 évig dolgoztam az országházban, nagyon sok rendezvényt, protokolláris eseményre főztünk, ahol ugye szükség volt arra a fajta tapasztalatra, amit én kintről hoztam, és mellette viszont volt lehetőségem, és nagyon nyitott voltam arra, hogy elsajátítsam ugye a magyar konyhának a portéjait.
De akkor, amikor a Costesbe jelentkeztél, és aztán fölvettek a Costes Downtownba, akkor gondolom a franciaországi múlta az egy picit erősebb módon hagyott nyomott a papíron, mint hogy megtanultad a tökfőzeléket, vagy a hagymás tört burgonyát.
Valójában ennek a kettőnek a fúziója volt szükséges ahhoz, hogy ott helyet tudjak állni, és tovább tudjam vinni, tovább tudjam fejleszteni magamat, mert hogyha ugye az alapokkal nem rendelkezünk, akkor ott ugye nagyon félresiklik a dolog. Tehát, hogy rendelkezni kell az alaptudással, az alap ízeknek az elkészítésével, onnantól az ember már tud rajta változtatni és fejleszteni. Tehát ennek a kettőnek az ötfözete az, ami segített abban, hogy meg tudjam állni a helyemet a Costesben.
Miért váltottál?
Fejlődni szerettem volna. Minden egyes alkalommal, amikor azt éreztem, hogy már az adott hely nem ad, hanem időtöltés, akkor azt éreztem, hogy tovább kell lépnem ahhoz, hogy fejlődni tudjak valóban.
És akkor elérkezünk a mostani állapotodhoz, a mostani munkahelyedre, ez a Spago, a Matild palotában, és itt már akkor meg tudjuk jeleníteni azt a kapcsolatot, amely kapcsolat aztán az Oscarra repített.
Így van. Hát nagyjából azt mondom, hogy egy évvel ezelőtt csörrent meg a telefonom, és egy olyan séfet kerestek Magyarországon, akinek van erős fine diningos magyarországi tapasztalata, dolgozott nemzetközi csapatban, valamelyes beszél idegen nyelvet, és kellő érettségű ahhoz, hogy csatlakozni tudjon a Wolfgang Puck csapatához, illetve nyilván van jó pár év séf tapasztalata, tehát egy csapatnak az irányítása is el tudja vinni. És itt számos interjú volt, ugye a Wolfgang Puck csapatnak is vannak exekutív tagjai, akikkel folyamatosan tartottam a kapcsolatot, és én úgy tudom mondani, főleg így egy év után, hogy egymást választottuk.
Viszont ez az egymás választást azt jelentette, hogy egy éve dolgozol, gondolom, hogy ha már egyszer elvitt téged az Oscarra, akkor azt jelenti az ő nagy megelégedésére. Ugye Wolfgang Puckról azért tudni, hogy a világ egyik leghíresebb étterem tulajdonos lánca, séfje, Amerikában sok étterme van, Magyarországon is ugye egy van. Érdekes, hogy osztrák származású, de Ausztriában nincsen, ugye?
Ausztriában nincsen.
Ausztriában nincsen, de Magyarországon, Budapesten van. Akkor ezt mondhatjuk, hogy például egy stratégiai lépés lehetett az ő részéről, hogy pont egy közép-kelet-európai, egy magyar séfet visz ki magával, mert hiszen ő is kint volt az Oscar gálán, ő is ott sertepertélt, amivel egy picit tudta tágítani a világot, tehát tudta tágítani azt a tudást, hogy egyébként vannak Amerikában értelmei, van a világon számos helyen, viszont van Budapesten is.
Azt tudni kell, hogy az Oscar gálának a vendéglátás részét, a catering részét 25 éve a Wolfgang Puck csapat viszi, és most így utólag azt mondom, hogy rendesen tudtuk színesíteni a palettát. Tehát a koncepciója magának a Wolfgang Teamnek, hogy házias ételeket adni, otthonos körülményeket teremteni, fesztelen légkört biztosítani az étterembe. És mi a budapesti Spágóban ezt a visszajelzések alapján megtaláltuk, illetve a konyhai csapatunknak az érzete is ez. És a magyar és az osztrák konyha között azért nagyon sok az átfedés, főleg így a történelmi visszatekintés miatt, és mindenféleképpen szerette volna megmutatni. És ezáltal egy ilyen nemzetközi ételkínálatot sorakoztatunk most fel idén, tehát többek között a magyar mellett török ételek is megtalálhatóak. Törökországban is ugye van egy Spágó egységünk.
Az, hogy ez a négy étel, ami Magyarországot reprezentálta, mi legyen, az a te ötleted volt, vagy közösen Wolfganggal ültetek le, és akkor azt mondtátok, hogy így koncentráljunk erre négyre?
Az esemény előtt egy két hónappal volt itt személyesen, és akkor vetette föl, hogy ha le tudjuk papírozni azt, hogy ki tudjak menni, és kiengednek az országba, akkor...
Mondjuk ez a pandémia miatt van, nem azért, mert körözött bűnöző vagy.
Igen, de nagyon sok úgymond utánajárás volt szükséges, és nagyon sok ellenőrző kérdés volt, hogy tényleg nem vagyok-e közveszélyes ilyen szempontból az amerikaiak részére. És akkor merült fel, hogy jó, menjek ki az Oscarra. Először az volt, hogy lehet, hogy csak besegítek, tehát, hogy csatlakozom az ottani csapathoz, és akkor elméláztunk, gondolatom, hogy mi lenne, hogyha magyar ételeket is fel tudnánk vonultatni. És akkor az első, hogy mi az, ami a magyar konyháról az embernek eszébe jut, ugye a gulyásleves, a fűszerpaprika, a paprikás, meg a dobostorta. És akkor, hát a gulyásleves, ez lehet, hogy nem annyira jó ötlet, mondjuk annak ellenére, hogy piros az a szőnyeg, vagy a haláscsárda, és nem véletlen piros az abrosz,
igen.
De azért az nem egy kényelmes elfogyasztani ott a piros szőnyeg közepén. És akkor elkezdtünk olyan ételekben, és én kezdtem el olyan ételekben gondolkozni, amivel kicsit meg tudjuk mutatni a hazai ízeket, és hogyha Magyarországra jönnek, akár a világsztárok, vagy bárki ugye külföldről.
Szerencsére egyébként akkor... egyre több a példa, hiszen Magyarország egy filmkészítő nagyhatalom, úgyhogy jöhetnek dögivel.
Így van. Akkor könnyen megtalálhassa ezeket az ételeket, akár a mi étlapunkon, akár másik éttermeknek az étlapján.
Mi volt ez a négy?
Az első szám az a vadas volt, az a marhapofa, vadas módon elkészítve. Ez ugye, hát lehet mondani, hogy magyar, lehet mondani, hogy osztrák, lehet mondani, hogy monarchia idejebeli. A másik az a csirke paprikás volt, ami inkább azt mondja, hogy a hortobágyi palacsinta volt a maga az ikletője. Az eszterházi torta, illetve a somlói galuska.
Hát amit én ebből a háromból kapásból fölismertem a fényképek alapján, az az eszterházi torta volt, mert az nézett ki úgy, ahogy egyébként egy eszterházi torta ki szokott tradicionálisan nézni. Ez normális, nem?
Így van, így van. Az volt a célunk, hogy az eszterházi torta, az nem szeretünk volna hozzányúlni. Megvan az a kialakítása, az a bája, ami jellegzetessé teszi. És ebben nem nyúltunk bele, viszont a somlói galuskánál ott egy ilyen ételevolúció volt a hetek alatt, és nagyon messziről indultunk, mire kiforta a végső formája.
Hogy nézett ki, le tudod írni?
Mint egy bombon. Tehát a végeredményében egy somlói bombont készítettünk el, ami egy csokoládé korpuszban betöltött somlói krém, illetve minden beltartalmát tartalmazza, kandírozott dió, rumbáztatott mazsola, egy alapiskóta, illetve kicsit balanszolva az ízeket, egy házi narancslekvárt tettünk még hozzá. Amúgy a jellegzetes díszítő eleme egy hagyományos somlói galuskának, ugye a narancskarika tetejéről, ami nem maradhat el. És valójában egy falatban koncentráltuk azt az ízt, ami a somlóira jellemző.
Magyar paprikát tudtál kivinni?
Vittem, pedig először eltántorítottak tőle, hogy ez biztos le fognak kapcsolni a határon, és beledugja a határőr majd a bicskáját, és bekeni az ínye alá, hogy ez vajon micsoda, és mit akarok becsempészni. Gondoltam, kávé közé is teszem, hogy a kutyák majd ne szimatolják ki, de nem volt vele semmi probléma.
Fel is használtad?
Fel is használtam, igen, igen.
Milyen volt a fogadtatása ezeknek az étkeknek? Hát ez egyébként úgy kell elképzelni, hogy ott van a pult, és ott álltál a pult mögött, és jöttek a hírességek, és akkor oda nyúltak, kis falatokat fölvették, megkóstolták, hümmögtek, tovább mentek, visszajöttek, megint oda nyúltak, tehát klasszikus módon.
Igen, kicsit kitérnék arra, hogy maga a terem, ami a vendéglátás színhelye volt, hát ott nagyjából egy ilyen 1000 fő ugye elfér, tehát ez egy nagyon nagy teremről van szó, és a terem hátuljából nyílik egy óriási méretű konyha, egy ilyen 5-600 négyzetméteres konyha, ahol egyszerre 100 séf tálalta be azokat az ételeket, amiket előkészítettünk. Az ételeknek a nagy része az a konyhából érkezett, és a felszolgálók tálcán kínálták a vendégeknek egy ilyen állófogadás keretében, és volt néhány étel, amit a vendégek között tálaltunk, és pont a magyar stand úgymond a vadast készítette.
A vendégek között.
A vendégek között, és akkor ott a vendégek jöttek hozzánk, nem mi mentünk a vendégekhez.
De akkor ez úgy kell elképzelni, hogy volt egy külön asztalod, és akkor ahol a közönség egyébként ott pulzált, és oda jöttek hozzád, és akkor megkóstolták.
Így van, így van, így van.
Kitől akartál autogramot kérni?
Hát ezzel nem gondolkoztam abban a pillanatban, amikor volt, hogy ilyen 30-40 ember állt a sorban, és éppen a tálalásra voltunk elfoglalva, de nagyon jó visszajelzéseink voltak, tehát volt, aki
abszolút sláger?
Hát a vadas az nagyon nagy sláger volt. Ott volt egy híresség, nem tudom megnevezni, de belekóstolt, és így rám nézett, és akkor angolul mondta, hogy ez az igazi étel. Tehát, hogy ez a fajta háziasság, ez a fajta ízessége, arra jöttem rá, vagy gondoltam, hogy ők is ugyanaz emberek. Tehát nekik is úgymond azok a mély vágyaik, azok ugyanazok, mint nekünk.
És akkor volt az Eszterházi Tóta és a Somlói Galuska. Hogy élted meg most már eltelt 3 hét? Tudom, hogy mi beszélgettünk itt, mielőtt bejöttünk a stúdióba, hogy nagyon-nagyon fárasztó volt, nagyon-nagyon kidolgoztad magadat. Most volt egy heted, amit akkor egy picit tudtad rehabilitálni magadat. Most már 3 hét távlatában hogyan értékeled ezt?
Most kezdem egy picit más szemüvegen keresztül nézni. Azon gondolkoztam, hogy mennyi felülete van a magyar gasztronómiának, hogy megmutassa magát világ szinten. És itt nem feltétlenül arra gondolok, hogy versenyeken, hanem úgy általánosságban. És ez egy nagyon jó alkalom, tehát nagyon jó alkalmat nyitott arra, hogy szélesebb porondra kerülhessünk, és média értéke legyen ennek az eseménynek.
Hát akkor most innentől kezdve már te is hozzájárulhatsz ehhez, és a te híred is öregbíti majd a magyar gasztronómiát. Gratulálunk, hogy kint voltál, helytáltál, és további sok sikert kívánunk.
Nagyon szépen mindenhez. Köszönöm.
Szántó István volt a vendégem, a Spago by Wolfgang Puck étteremnek a séfje. Ezt a Matild Palaszban találják meg, hogyha átjönnek Budáról, mondjuk az Erzsébet hídon jobbra, ha átmennének Pestről Budára, akkor pedig mielőtt fölmennének az Erzsébet hídra balra. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, utána könyvben utazunk tovább itt a hétvégi menetrendben. Kuba utánozhatatlan és megérdemli, hogy megismerjük. Ezt válja Ana Camejo, aki Kuba Mia című könyvében 500 pontban mutatja be az országot, amelybe évekkel ezelőtt beleszeretett. Személyes élményeit, hétköznapi helyzeteket, történelmi és kultúrtörténeti érdekességeket fűzött egymás után a kötetben, ezekből emel ki Olá Andrea ma a szerzővel együtt néhányat. A részletekkel folytatjuk a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.